Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Diákmunkások is dolgoznak a miskolci strandokon, 900 általános iskolás érkezik a Kárpát-medencéből és a világ számos magyar diaszpóra közösségéből Sátoraljaújhelyre. Domborművet avattak Púl Sándor labdarúgó játékvezető emlékére Egerben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A miskolci diákmunkások legkedveltebb munkavégzése idén is a strandokon végezhető munkák, amelynek elsajátításához speciális képzést is végeznek. A strandokon vízimentői és felszolgálói munkát is ellátnak, és a munkáltatók jó részt azt várják el, hogy a diákokra az egész nyáron számíthassanak. A vendégek jogosan ugyanazt a színvonalat várják el a tizenévesektől, mint a felnőttektől, éppen ezért rendkívül fontos, hogy a felelősségteljes munkaköröket is a vonatkozó követelményeknek megfelelve töltsék be. A részletekről Leskó Anna Máriát, a Melódiák Iskola Szövetkezet vármegyei irodavezetőjét hallják.
Egyértelműen a fiatalok számára a nyárral eljön az a szezon is, amikor akik már előre gondolkodnak, szeretnének munkát vállalni, és a strand az mindig egy olyan hívó szó volt számukra, amiben úgy gondolták, hogy mégis a napsütésbe egy kicsit szabadabban lehet munkát végezni. Ezzel szeretném egy kicsit ennek ellent mondani, mert egy nagyon felelősségteljes munkakör, illetve munkahely a strandokon dolgozni. Ugyanis a vendégek is elvárnak egy nagyon jó kiszolgálást és egy tiszteletteljes kommunikációt, és olyan feladatokat végeznek el, amelyek nagyon felelősségteljesek. Gondolok itt akár az úszómestereinkre, akiknek saját cégünk szervezésébe, a Hása Kft. Által szervezzük meg az úszómester tanfolyamokat, illetve a csúszdakezelő tanfolyamokat is, már idestova 8 éve, és itt komoly előfelvételiken kell részt venniük, illetve a tanfolyamon is nagyon fontos követelményeknek kell megfelelniük, hogy valaki ezt a tanúsítványt megkaphassa, és aztán a strandokon dolgozhasson. De ide tartozik akár a vendéglátás, ahol pultos és konyhai kisegítő feladatokat látnak el a fiatalok, illetve nagyon fontos, hogy minden tiszta legyen, hogy az udvaros feladatokat is nagyon jól ellássák a diákok. Úgyhogy ide tényleg azoknak érdemes jönni dolgozni, akik az egész nyarat tudják vállalni, és felelősségteljes munkát tudnak végezni. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy júniusban, amikor az iskola véget ér, akkor kapnak észbe, és keresnek nyári munkát, illetve sokan vannak közöttük, akik 18 év alattiak. Sajnos ilyenkor már pláne egy strandos munka, az nagyon sokszor már betellik. Ide már a toborzás már akár márciusban elindul, és akik már tapasztaltabbak, azok nagyon jól tudják, hogy hamarabb kell már a nyárra úgymond ilyen szempontból is rákérni. Készülniük. Sajnos mondjuk meg őszintén, hogy 18 év alatti diákoknak egyre kevesebb a munka lehetőség. Még régebben jobban voltak mezőgazdasági, akár gyümölcsedési feladatok, de ha azt nézzük, hogy 8 óra feletti munkavégzést várnak el a vállalkozók, a cégek, az viszont csak 18 év feletti diákoknak lehetséges, vagy hogyha pénzkezelésről is szó van, az pedig pláne, hogy a felnőtt korúak végezhetik el. Úgyhogy mindenféleképpen én fontosnak tartom kiemelni, hogy előre gondolkodjanak ezen, és az mindig nehézséget szokott jelenteni, amikor csak azt szeretnék, hogy egy-két hétre vagy egy hónapra keresnek munkát. Mert azok a vállalkozások, cégek, akiknek mi segítünk, ők egyértelműen, ha nyári munkáról beszélünk, akkor is az egész nyáron számítanak rájuk, mert betanítják őket, és ezt a fajta betanítást ők úgy kezelik, mintha egy felnőtt munkaerőt tanítanának be. Tehát mondhatjuk, hogy a diákok teljesen teljes értékű munkavállalókká válnak. De ugye arról beszélnünk kell, hogy ez az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás, ez nem csak a nyárra vonatkozik, hanem egész éves munka lehetőség, és csak nappali tagozatos diákok vehetnek rajta részt, és nagyon sok diák egyértelműen egész évre keres lehetőséget. Nagyon fontos számukra, hogy egy folyamatos bevételük lehessen, akár azért, hogy saját magukat eltarthassák, vagy pedig olyan céljaik vannak akár továbbtanulásba, utazással kapcsolatban, vagy bármire gyűjtenek, amire egész évben szükségük van egy bevételi forrásra, és a cégek, akár kis, akár közép, akár nagyvállalatok, vagy multicégek, ő rájuk, ahogy mondtam is, teljes értékű dolgozóként számítanak.
A Rákóczi táborba 900 általános iskolás érkezik a Kárpát-medencéből és a világ számos magyar diaszpóra közösségéből vasárnap. A diákok július 20-a és 25-e között vesznek részt az idei nyár második anyanyelvi táborában Sátoraljóhelyen, közölt a Rákóczi Szövetség az MT-vel. Az anyanyelvi tábor legfőbb célja, hogy a szórványból és diaszpórából érkező kisdiákok magyar nyelvi környezetben találkozzanak egymással, és a táborozás során szerzett életre szóló élményeik és emlékeik erősítsék kötődésüket a magyar nyelvhez és kultúrához. A táborozók számára változatos programok biztosítják az élményalapú tanulást és a közösségépítést, kulturális és sportprogramok, zempléni kirándulások, kézműves foglalkozások, valamint az anyanyelvápolást szolgáló előadások és interaktív foglalkozások szerepelnek a kínálatban. Boros címkék összegyűjtését és digitális rendszerezését kezdte meg a tavaly évben a Tokaj-hegyalja Egyetem csapata. Nemesné dr. Kis Tíme, a projektvezető elmondta, a muzeális címkék által mélyebb bepillantást nyerhetnek egy-egy kor bor kereskedelmébe, bor kultúrájába, valamint kezdeményezésük által egy komoly dokumentumtár születhet meg. Az összegyűjtött címkéket az elmúlt hétvégén mutatták be a nagy közönségnek a Sárospataki Borfesztivál alkalmából.
Előzetes kutatások alapján összeállítottunk egy 4500 tételes címke adatbázist. Ez képezi annak a nyilvánosnak és kereshetőnek szánt adatbázis alapját, amit a közösség segítségével, a helyi közösségek segítségével innentől kezdve szeretnénk összegyűjteni. Azért tartjuk fontosnak, mert a címkék Tokaj-hegyalja történetének, borászati örökségének meghatározó elemei, habár nagyon sérülékenyek. Nagyon sok olyan címkével találkoztunk, amelyek már maguk töredékességében a pusztulás határ vannak, és sikerült őket legalább digitális formában megőrizni a jövőnek. Megkerestünk muzeális intézményeket, illetve olyan magángyűjtőket, akik partnerként tekintettek erre a projektre, és engedték a tulajdonukban lévő címkeállományt digitalizálni. Ez képezi a 4500 tételes címkeállományunk alapját. Most viszont kifejezetten a helyi közösségek bevonásával szeretnénk folytatni a munkát, hogy elérjük azokat a címkéket is, amelyek nem kerültek eddig szakértő kezek közé, hogy minél teljesebbé tehessük a kollekciónkat. A lehetőségek tárháza gyakorlatilag végtelen. Két példát szeretnék említeni. Az egyik a Mádi Rabbi ház, amelynek a kiállításán találtunk egy padlásmentés címkét, egy egészen unikális címkét a századforduló környékéről, amit nagy örömmel fogadtunk be, nyilván digitális formájában a gyűjteményben. Ez egy egyszerű, és egyébként már roncsolt címke volt, nyilván az idő múlása látszik rajta, de nekünk ugyanolyan értéket képvisel, mint egy olyan, amin nem hagyott nyomot az idő. A másik pedig egy nagyon kedves élmény, egy találkozás az egyik tokaj-hegyaljai borász hölgyel, aki egy online aukción vásárolt egy kora 20. századi, szintén ritkaságnak számító címkét, egyébként már ez is bekerült az adatbázisunkba. Úgy gondolom, azért is szükség van a helyi közösségek bevonására, mert ezek az emberek ismerik leginkább azokat a személyeket, akiknek még kisebb-nagyobb címkegyűjteményük lehet, vagy esetleg a pincéjük akad olyan régi palack, amelyen még látható olyan címke, ami a mi számunkra érdekes lehet. Ezeket az embereket úgy gondoljuk, hogy mi kevésbé sikeresen tudnánk megszólítani, sokkal inkább a helyi közösségek, a helyi civilek érdeklődők segítségével, akik ténylegesen ismerik az adott személyeket és társulhatnak ehhez a projekthez.
Yeah. Domborművet avattak Púl Sándor labdarúgó játékvezető emlékére Egerben tegnap. Rostás be a piros bronz alkotását a Hevesi Vármegyeszékhely sétáló utcájában az Uránia Mozi épületén leplezték le. A Púl Sándor által vezetett 1994-es Brazília-Olaszország világbajnoki döntő 31. évfordulóján. A Dombormű Egerváros önkormányzata, valamint az MLS támogatásával készült el a világ legjobbjának négyszer megválasztott bíró születésének 70. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen több százan jelentek meg, a 2021-ben elhunyt Púl korábbi állandó partjelzőjén, Bozók Imrén, Hamar Lászlón, Szilágyi Sándoron és Mező Bélán kívül két korábbi szövetségi kapitány, Csank János és Gellei Imre is tisztelgett emlék előtt. A Dombormű avatóján az MLS részéről Berzi Sándor mondott beszédet, valamint Eger polgármestere Wagner Ákos is megemlékezett a kiváló játékvezetőről. Idén nyáron különleges esemény várja a zenekedvelőket és a családokat Felsőtárkányban. Szombaton megrendezik a 7. felsőtárkányi fúvó zenekari találkozót, amely idén ráadásul 30 éves jubileumát is ünnepli. A nagyszabású esemény egésznapos programokkal, zenekari felvonulással, ünnepi koncerttel és esti bulival vár mindenkit. A felsőtárkányi fúvózenekar 1995-ben alakult, ötletgazdája az akkori polgármester Bakondi Simon volt, aki megbízta Homa Józsefet, mint zeneiskolai tanárt, hogy hozzon létre egy fúvózenekart, emlékezett vissza Szőnyi Gábor. Ennek következtében idén ünneplik a zenekar fennállásának 30. évfordulóját, tehát tette hozzá a trombita művész karnagy. Ez idő alatt számos karmester egyengette a zenekar útját, Juhász András, Kovács Gábor, Karnis Csaba, és jelenleg ő maga, Szőnyi Gábor tölti be ezt a pozíciót. Szombaton tehát jubileumi ünnepséget tartanak, ahol a meghívott vendégek között vannak régi tagok, karnagyok, barátok és más fúvózenekarok, mazsoret csoportok, akik meghatározó szerepet töltenek vagy töltöttek be a zenekar életében. A felvonulással egybekötött színvonalas ünnepi koncertet úgy gondoljuk méltó megemlékezésként tudjuk a közönség elé tárni, a zenekar születésnapját tekintve, fogalmazott Szőnyi Gábor. A rendezvény már délután 4 órakor egy látványos felvonulással indul, amelyen több neves zenekar és mazsoret csoport vesz részt, köztük a Felsőtárkányi Fúvózenekar, a Hajdú Böszörményi Mazsoret Együttes, a Tiszaújvárosi Derkovics Fúvózenekar és még sokan mások. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, futó záporok előfordulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton hajnalban 12-13, napközben aztán 29-30 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 18-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Apogyon és Baktalóránd házán összesen közel 200 millió forintból korszerűsítették a mezőgazdasági szakképzőintézményeket. Elismerésben részesült egy gyöngyösi polgárőr. Új gépjárművel gazdagodott a Felsővárosi Polgárőr Egyesület. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Apogyon és Baktalóránd házán összesen közel 200 millió forintból korszerűsítették a mezőgazdasági szakképző intézményeket abból az Európai Uniós támogatásból, amelynek keretében 1 milliárd forintot fordítottak 4 vármegye 6 oktatási intézményére. Az eszközfejlesztéseken túl diákok, valamint gazdálkodók számára is szerveztek szemléletformáló programokat, emelte ki a projektzáró rendezvényen Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója.
Bemutató üzemi programok. Beszélünk, ahol az elmúlt egy év során 12 ilyen programot kellett mind a két helyszínen megszervezni, és a legkorszerűbb technikával, technológiával ismertették meg a gazdálkodókat. Baktalóránd házán egy diagnosztikai labor került kialakításra, illetve eszközökkel felszerelésre, Apagyon pedig erőgép, rövidtárcsa, illetve kultivátor került beszerzésre, aminek keretében ugye az általuk megművelt tanggazdasági területen precíziós gazdálkodást tudnak elvégezni. Ezek kerültek bemutatásra a gazdálkodóknak, és hosszabb távon pedig az intézménynél maradnak ezek az eszközök, tehát a nappali képzés tanulói számára is nyitottá válik.
Most Székely Erikát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakképzési és szaktanácsadási igazgatóságának vezetőjét hallják.
Ez a vidékfejlesztési program keretében egy támogatási lehetőség. Itt gyakorlatilag konzorciumi formában vesznek részt azok az iskolák, akik az Agrárszakképzési Centrumhoz tartoznak, és mi kamarai oldalról ezt szakmailag tudjuk támogatni, és nagyon örömmel fogadjuk, hogy megvalósulnak azok a korszerű technológiát és annak megismerését lehetővé tevő fejlesztések, amelyekkel a gyerekek, a tanulók, akik az iskolapadban ülnek, illetve hát a felnőttek is, hiszen felnőtt képzés keretében is van lehetőség erre, illetve hát a gazdálkodók, akiket érdekelnek ezek a bemutató üzemek, meg tudják nézni azt a legkorszerűbb technológiát, ami ma a mezőgazdaságban rendelkezésre állhat.
Végül Seszták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
A gazdák is célszűhatottja ennek a fejlesztésnek, ennek a beruházásnak, hiszen olyan módon változik a mezőgazdasági technológia, hogy ez folyamatos fejlesztés, fejlődést igényel a gazdák részéről is, nem lehet ugyanaz a szemlélettel mezőgazdaságot művelni, mint ezelőtt 10-20 évvel, és ez valószínűleg így lesz a jövőben is gondolkodásban, most ami a legsürgetőbb az a asszályhelyzet, milyen olyan új technológiák kellenek, olyan gépek, eljárások, amikkel mondjuk az asszályhelyzetre fel lehet készülni, vagy csökkenteni lehet a károkat. Ezért nagyon fontos ez a beruházás, ez a fejlesztés itt a Agrárszakképzési Centrumban, hogy valóban a felnőtt képzésben is tudják ezeket a eredményeket hasznosítani.
Elismerésben részesült egy gyöngyösi polgárőr. Hétvégén tartotta ünnepségét a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség Tiszanána Dinnyésháton. Az eseményen több elismerést is átadtak, így többek között egy gyöngyösi polgárőr szövetség tagjának a munkáját is elismerték. A részletekről Bazsik Ottó díjazottat hallják.
Meglepett, azt csinálom, amit vállaltam, azt a munkámat, és hát igaz, hogy beleadok mindent, amit tudok, ami időm van. Igyekszek rászárni, hogy az életterünket megvédjük, mert ez az elsődleges a gyerekeink jövőjével kapcsolatban is, hogy hát azért nyugodtan tudjanak kimenni az utcára, nyugodtan el lehessen engedni őket, polgárőrségek különböző településeiről összegyűlnek, és akkor tart beszédet többen is, és akkor utána kiosszák az elismeréseket a polgárőröknek. Évente egyszer ez a megyei találkozó. Most amit megindítottak ezt a drogprevenciót, ezzel vannak problémák, ugye, hát meg van egyéb bűnmegelőzés, ugye gyermekvédelem, Én például személy szerint sokat járok a rendőrökkel, ugye kapcsolatot, meg jó kapcsolatot ápolunk, mert tényleg, hogy bejelentkezünk szolgálatra, szívesen fogadnak, majdnem, mint ha velük együtt ott dolgoznék, vagy valami, mert őszintén meggondolom, úgy érzem, sokszor, mint hogy a közéjük tartoznék, mert felhívjuk a figyelmet dolgokra, de meg hát ugye nekünk a rendőrséggel meg kiemelkedően ápoljuk a kapcsolatot, mert ez is a feladatunk. Az a helyzet, hogy volt olyan, hogy ugye sokáig néztem a közösségi médiába a dolgokat, hogy hát ez történik, az történik, ott ültem tehetetlenül, aztán úgy döntöttem, hogy én is szeretnék valamit, és beállok polgárőrnek, és így sikerült. Decemberben megkaptam már egyből az év polgárőre díjat is, most meg ezt kaptam meg.
Egy pályázatnak köszönhetően 5 millió forint értékben új gépjárművel gazdagodott a Felsővárosi Polgárőr Egyesülete Egerben. A beruházásról Molnár Tibor, az egyesület elnöke tájékoztatott.
A Felsővárosi Polgárőrség tagjai tavaly októberben kezdtek önkéntes járőrszolgálatot ellátni Eger utcáin, felnévettől egészen Lajosvárosig. Polgárőreink eddig közel 3000 órát töltöttek a város közterületein, ebből csak az idei borünnepen több mint 450 órát, összesen 9 fővel. Ez idő alatt körülbelül olyan 6500 kilométert tettünk meg, sok esetben saját autókkal, valamint a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányságtól kapott Opellel. Ezért is hatalmas öröm számunkra, hogy a városi civil alapra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálást kapott, és így egy új autóval tudott bővülni az egyesületünk. A pályázatból beszerzett Ford Tourneo egy tágas és praktikus 7 személyes gépjármű, amely a reményeink szerint sokáig segítségünkre lesz Eger közbiztonsági kihívásainak megválaszolására tett erőfeszítéseinkben.
Jelenleg az egyesületek hány tagja van, hányan segítik Eger biztonságosabbá tételét?
Az egyesület összesen több mint 30 fővel rendelkezik, és ebből olyan 20 körüli, akik aktív és szolgálatra foghatóak.
Gyakorlatilag akkor egy gépjárművet tudtak beszerezni, ezt mikortól tudják használni?
Ez gyakorlatilag már szolgálatba is állt a mai napon. Hivatalos átadó ünnepség keretében már hozzánk kerül, gyönyörű szépen felmatricázva, és így útnak is indulunk vele. Már valószínűleg a mai este folyamán.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án boldoggal avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, amelynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye, amelynek beküldési határideje augusztus 20-a. Az apostoli alamizsna hivatalon keresztül a római Szent Szófia bazilikából indultak útnak az adományok, amelyek július 12-én meg is érkeztek Stariz Taltiv falu és Sevcsenkó város lakójához Ukrajnába, akiket orosz bombázások sújtottak. Korát Krajewski bíboros pápai fő alamizsnás így nyilatkozott, a jótékonyság soha nem megy szabadságra, írta meg itthon a Magyar Kurír. Nyáron lelassulnak a hivatalos ügyintézések, de a jótékonyság nem. Leó pápa Castel Gandolfóban töltött pihenése nem érinti a szolidaritási kezdeményezéseket, amelyek azok felé a népek felé irányulnak, melyeknek a háború, ahogy ő maga mondta vasárnap a villanovai Szent Tamás plébánia templomban tartott szentmisén, megöli az álmaikat és az életüket. Az apostoli alamizsna hivatal, a szeretett szolgálat dikasztériuma révén a pápa élelmiszercsomagokat küldött az ukrajnai Harkivi régió azon lakóinak, akiket a közelmúltban orosz rakéták és drónok tömeges támadásai sújtottak. A Szentatya azt kérte, hogy minél hamarabb cselekedjünk, magyarázta Korrát Krajewski bíboros a Vatican News-nak a pápával folytatott beszélgetéséről szólva. A jótékonyság soha nem megy szabadságra, hangsúlyozta. Elmondta, az elmúlt napokban a római Szent Szófia bazilikából, amely 2022 óta olyan központ lett, amely az egész város szolidaritását közvetíti a meggyötört kelet-európai ország felé, teherautók indultak útnak, tele konzervekkel, olajjal, tésztával, hússal, hallal, különösen tonhallal és más alapvető szükségleti cikkekkel. Az úti cél tehát Sztarij, Szaltiv falu és Sevcsenkó város a Harkivi régióban. Az élelmiszert a Szent György szakrális katonai rend biztosította, amely szervezet keresztény elvek szerint támogatja a lelki, kulturális és jótékonysági tevékenységeket Olaszországban és világszerte. Ez a misszió a júniusit követi, amikor szintén a Szent Szófia bazilikából néhány teherautónyi matracot, élelmiszert és játékokat küldtek Ukrajnába. Mindent közvetlenül a légitámadásokat túlélő családoknak adtak, adnak, más segélyszervezetek bevonása nélkül, a bazilikától a házakig, közvetlen úton. A fehér doboz tetején ukrán és olasz nyelvű felirat olvasható, 14. Leópápa ajándéka Harkiv lakosságának. A Krajewski bíboros által megosztott fényképek tanúskodnak ezeknek az embereknek a meghatottságáról, amikor látják, hogy a Szentatya, akárcsak előtte Ferenc pápa, nem feledkezik meg a szenvedéseikről. Július 13-án vasárnap indult útnak az a 40 fiatal, akik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával szerveztek zarándoklatot az Örökvárosba. 16 napot bicikliznek, és ez alatt közel 1500 kilométert tesznek meg, hogy odaérjenek a szentévi ifjúsági zarándoklatra, amit július 28-a és augusztus 3-a között tartanak. Az első nap Budapestről Fülére vezetett az útjuk, a zarándokok közben Székesfehérváron vettek részt szentmisén. 100 kilométer után fáradtan és éhesen érkeztek a Kármelita templomba, ahol sok szülő, hozzátartozó és támogató várta már őket. Jó volt látni az arcokon, mennyire örülnek a megérkezésnek, bár aznap még 22 kilométer állt előttük. A szentmise főcelebránsa Balázs Jaromos Ferences szerzetes volt, akihez koncelebránsként két idősebb atya is csatlakozott a Katolikus Szeretetszolgálat országos papi otthonából. Jaromos atya szentbeszédében köszöntötte a fiatal zarándokokat és vállalásukat az irgalmas szamaritánus evangéliumban elhangzott példájához hasonlította. A mai evangélium helyszíne igazi kerékpáros mennyország, kezdte a prédikációt. Az útrakelő zsidó ember ugyanis Jeruzsálemből ment le Jerikóban, amely kerékpárral kényelmes út, hosszú lejtős szakasz. Kiemelte, mennyire fontos, hogy egy zarándoklat közösségében kövessük az irgalmas szamaritánus példáját, figyelemmel legyünk egymásra és a körülöttünk haladókra. A szentmise végén Szlávik Bence, a Katolikus Szeretetszolgálat Alapítványának elnöke köszöntötte a résztvevőket, és átadta azokat a kerékpárjavításhoz szükséges eszközöket, amelyeket az út alatt majd használni tudnak. Ha lehet, ne legyen rá szükségetek, mondta, majd hozzátette, vigyetek magatokkal minket is erre az útra. A misén gitáros zenekar szolgált, akikhez a kerékpárosok közül egy hegedűs és egy gitáros is csatlakozott. A záróáldás után az országos papi otthon este béddel látta vendégül a csapatot. A fiatalok a lelki táplálék mellett már nagyon vágytak egy tál meleg ételre. A zarándokok egy jótékony célt is zászlajukra tűztek, a hátrányos helyzetű családokat támogató Elfogadlak alapítvány munkáját kívánják segíteni. Útjuk követhető a közösségi médiában és a honlapjukon is, ahol élőben nyomon is követhetjük, hogy hol járnak éppen. Hordozzuk a zarándokokat imáinkban, hogy sikeresen érkezzenek meg a jubileumi ifjúsági találkozóra, és lélekben feltöltődve, közösségükben megerősödve fürdőzhessenek Krisztus megváltó irgalmában, teszi hozzá a cikke végén a Magyar Kurír. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzése hívják fel a figyelmet a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a, tehát a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. Elérkeztünk a 8. Debrői Gitárnapok programsorozat időpontjához. Ma, azaz július 18-án este 7 órától Csáki András Liszt Ferenc díjas gitárművész koncertje hallgatható meg Aldebrőn a Római Katolikus templomban. Július 19-én szombaton 19 órától Szurgyi Gergely gitárművész koncertje Feldebrőn a római katolikus templomban. Aztán július 20-án este 7 órától a Gitárnapok gitárzenekarának és részvevőinek koncertje Aldebrőn a templomban, a gitárzenekart vezényli Fellegi Dávid gitárművész. Az idei évben dr. Seres Borbál a gitárművész mesterkurzusára lehet jelentkezni. A kurzuson az aktív és passzív részvétel is ingyenes, mert hogy a belépés minden programra ingyenes a 8. Debrői Gitárnapok keretében. Július 26-án szombaton délután az egri ciszterci templomban dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. 16 óra 30 perckor kezdődik a szentmise, amit Árvai Zoltán atya mutat be, 17 óra 30 perctől 19 óráig pedig zenés dicsőítő szentségimádás lesz közbenjáró ima szolgálattal. Sok szeretettel várnak mindenkit. Jön a Szent Anna búcsú ideje a Gilitka kápolnánál Bélapátfalván, július 27-én 11 óra 30 perctől. Bélapátfalváról a kisbuszok majd a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek, és a kápolnához a zarándokmenet ezúttal is elindul 9 órakor Bélapátfalváról a Bartók Béla 4. Béla utcák kereszteződésében lévő keresztől. A Kalánsz Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége idén augusztus 2-án tartja hagyományos találkozóját, a Pettendi Pikniket. A Kalánsz jelenleg civil egyesületként működő, a Magyar Katolikus Lányokat és Asszonyokat Összefogó Szövetség. Szervezetük alapegységei a Kalánsz csoportok. A Kalánsz 1936-ban alakult meg, 1946-ban működését betiltották, 1990-ben alakult újjá. Az egyesület célja a lányokat és asszonyokat segíteni abban, hogy a katolikus hit és tiszta erkölcs alapján tudják betölteni a sajátos női hivatásukat a társadalomban, az egyházban és a családban. A Kalánsz célja a társadalomban megerősíteni a keresztény katolikus értékrendet az asszonyokon, lányokon, édesanyákon keresztül és nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolásával. A Kalánsz sajátos feladata, hogy a nőket támogassa női szerepeik örömteli megélésében, és közösséget biztosít a hozzá kapcsolódó nőknek. A Kalánsz az egyházközségi plébániai élet kiteljesedését szolgálja, ápolja a családok közötti kapcsolatot, közösségi megmozdulásokat szervez, például lelkinapokat, táborokat, csoportvezetői képzéseket. Női csoportjaik között olyan is van, ami nem plébániához kapcsolódik, hanem regionális. A Kalánsz rendes, tevékeny tagja a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének, az Európai Régiójáért felelős alelnöke, a Kalánsz tagja. A Pettendi Piknik a Kalánsz legnagyobb ünnepe, amit minden év augusztusában a Kalánsz bölcsőjénél, az alapító Lutzenbacher Rita volt birtokán, a kápolnásnyék melletti Pettenden tartanak meg. Szeretettel hívnak a Kalánsz iránt érdeklődő minden lányt és asszonyt az Urunk színeváltozása kápolna melletti hangulatos ligetbe. Gyülekező aznap, tehát augusztus 2-án 10 óra 30 perctől. A program 11 órakor szentmisével kezdődik, melyet Sankó László újpesti plébániai kormányzó celebrál. Ezt követően tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, kézműves vásár és piknik szerepel a programban. Az ünnepséget a kápolna falán lévő emléktábla megkoszorúzása zárja. Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először eljutnak Kelet-Magyarországra is. Az időpont tehát augusztus 4-től 8-áig, a helyszín Nagykálló, a jelentkezés pedig megtehető e-mailben a lelkigyakorlat.nagykalló@gmail.com címen. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többek a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Ezek ráadásul több mindenre lehetőséget adnak. Így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Mais nous, on a envie d'y croire. Vous voyez, les Napolitains aiment les choses qui finissent bien. Pour nous, Gigi est toujours vivant et il nous attend.
Au sole mio, va Gigi, fais-nous un coin au paradis.
Gigi Paradisco,
une petite place qui ressemble à l'Italie. Gigi, in Paradisco. Gigi, in Paradisco. Gigi, in Paradisco.
A régió sportja.
A nyíregyházi Jakab Máté a tavalyi évhez hasonlóan idén is az észak-amerikai profi kosárlabdaliga nyári bajnokságában a Sacramento Kings csapatánál edzősködik. Uszoda épülhet Sárospatakon a történelmi iskolakert területén. Pap László debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. Teljesíthető a Los Angeles 10 program, azaz az olimpián meg lehet a 10 aranyérem, vagy pedig az összetettben az első 10 hely valamelyike. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A nyíregyházi Jakab Máté a tavalyi évhez hasonlóan idén is az észak-amerikai profi kosárlabdaliga nyári bajnokságában a Sacramento Kings csapatánál edzősködik. A Magyar Szövetség közösségi oldala szerint a 3x3-as női válogatott szövetségi edzője már meg is érkezett Las Vegasba. A 33 éves Jakab az elmúlt években megfordult Németországban a Bambergnél, az Ausztrál bajnokságban a New Zealand Breakersnél, tavaly óta pedig Völgyi Péter szövetségi kapitány munkáját is segíti a női válogatottnál. Uszoda épülhet Sárospatakon a történelmi iskolakert területén. Erről szóló megállapodást írt alá a napokban a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartó kuratóriuma, valamint a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke, illetőleg a Sárospataki Református Kollégium oktatásért alapítványa. Váberer Györgyöt, az egyetemi alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
A Tokaj-Hegyaljai Alapítványnak van egy fejlesztésre szánt összege, amiből ugye most az első lépésben a Lechner épületet újítottuk fel. Ennek jelen pillanatban műszaki átadása folyik. Közben folyik a tervezése az új kampusz és a új kollégiumnak a megépítésére. Valamint vásároltunk telkeket a malomtelken kívül, hogy azt a részt, ami az egyetemnek a környezetét veszi körül, azt a részt a várossal közösen hogyan tudnánk egy új városközponttá alakítani át. Ezek a tervek most folyamatban vannak. Tervbe volt már a korábbi években is, hogy a város kapjon egy uszodát. Most ez tervbe volt az egyetemnek is, és ezért úgy döntöttünk, hogy megépítjük most az uszodát, és ezért a református egyháznak a területét jelöltük ki erre a célra, és a mai nap aláírtuk a püspök úrral azt az együttműködési szerződést, hogy az ő területükön megépíti az egyetem az uszodát, amit nem csak az egyetemisták használhatnak, hanem használhatnak a gimnazisták, és használhatják majd a város lakosai is.
Nagybalú Csaba, a református gimnázium igazgatója, szintén tagja a kuratóriumnak. A sajtótájékoztatón elmondta, már évekkel ezelőtt megfogalmazódott az uszodaépítés gondolata, amely most az egyetem közreműködésével fog megvalósulni. Ezáltal a diákok számára jobban elérhetővé válik a vízisport. Most őt hallják.
Megszületett az együttműködési megállapodás a Tiszán inneni egyházkerülettel, amelyik a tulajdonosa a területnek, a gimnázium oktatásáért alapítvány között, valamint az egyetem kuratóriumja között. A finanszírozója ennek a projektnek a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartó kuratóriuma, és hát az építetője, erre a célra létre fogunk hozni egy projektcéget, amelyik le fogja bonyolítani az építetést, és hát majd a működtetője pedig a mi alapítványunk lesz, amelyik a kézilabda szakosztályunkat, illetve a Waberer sportcsarnokot is működteti. Arányosan fogjuk megosztani a gimnázium, általános iskola és diákotthonnak a diákjai, illetve a Tokajhegyai Egyetem hallgatói között, annak arányában, hogy kinek mekkora létszáma van, és idősávokat fogunk nyilván ennek köszönhetően kitűzni, hogy ki mikor fogja használni, és a fennmaradó üres idősávokban pedig lehetőséget kívánunk nyújtani a városnak is a használatra. Azt gondolom, hogy a pataki diák is, és függetlenül attól, hogy most melyik iskolának a diákjáról beszélek, a pataki diák is megérdemli ugyanazt a színvonalat, mint amit mondjuk egy budai vagy egy budapesti belvárosi gimnázium diákja megkaphat. Tehát nem alávaló a patakon tanuló diák sem ezeknél, és azt gondoljuk, hogy az egészséges életmódjához, a sportolási lehetőségeihez hozzátartozik az is, hogy legyen egy uszoda Sárospatakon bent a városban, és nem kint Végardon, hanem itt bent a városban, amelyik ezt a célt ki tudja szolgálni.
Pap László debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. Úgy fogalmazott, az egyik szeme mindig a DVS szén van, szurkolóként és az önkormányzat vezetőjeként, tulajdonosi képviselőként is részt vesz ebben a munkában. Most őt hallják.
Nyugodtan mondhatom, fogalmazhatok úgy, hogy az egyik szemem mindig a DVS cén van, tehát egyrészt szurkolóként is, másrészt meg mint önkormányzat vezetőjeként is, tulajdonosi képviselőként is részt veszek ebben a munkában. Volt egy találkozónk az elmúlt hetekben a teljes spanyol tímmel a Városházán. Zajlottak azok az egyeztetések, amelyek a spanyol szerepvállalás növelésére vonatkoztak. A korábbi többségi tulajdonos a részvényeinek egy jelentős részét értékesíti a spanyol befektetők számára. Elsősorban a szakmai munkáról, ha beszélhetek, akkor azt mondom, hogy egy egészen új szemlélet jelenik meg a klub irányításában. Az új spanyol edzői tím már a La Ligában megszerzett tapasztalatok alapján állítja össze a 25-26-os bajnoki idény szerkezetét, játékosait, és abszolút szakmai döntések születnek. A polgármester nem szól bele, sem az igazolás politikában, sem az edzői döntésekben természetesen. Ezt már akkor világossá tettem, amikor 2020-ban a csapat kiesett az NB1-ből, és oda kellett szorosan mellé állni, és fölkarolni és támogatni a visszajutásban. De a sportszakmai döntéseket, azokat nem mi hozzuk. Viszont én azt látom, hogy a Loki pénzügyi gazdasági ügyei konszolidációja az nagyon jó úton halad, és nagyon remélem, hogy ez a bajnoki idény hát mondjuk kevésbé lesz annyira izgalmas, mint az előző, tehát ott a bajnokság vége előtti két hónapban volt néhány álmatlan éjszakám, hogy vajon hogy zárjuk ezt a szezont. Nem akartam átélni még egyszer azt, amit 2020-ban átéltem a csapat kiesésével, és hát nagyon örülök annak, hogy esélyt kaptunk arra, hogy az első osztályban maradva elkezdjünk építkezni, és én azt látom a spanyolok hozzáállásán, a spanyol szakemberek és a tulajdonosi kör hozzáállásán, hogy nagyon pozitívan állnak a Loki fejlődésének folyamatához. Ugye egy 5 csapatból álló rendszert hoznak létre, amelynek van egy brazil és van egy debreceni végpontja. Ez a két pont egyébként a két fejlesztési pólusa ennek az együttműködésnek, ennek a rendszernek, amiből az következik, hogy nem csak az első csapat, hanem az akadémia is komoly szakmai támogatást kaphat ebben az együttműködésben, és az egyik legfontosabb üzenet számomra, hogy nem csak az első csapatra koncentrálnak, hanem folyamatosan figyelemmel kísérik az akadémiai képzéseket, annál is inkább, mert a Loki edzője, vezetője, szakmai vezetője egy olyan munkakört cserélt fel a debreceni edzői pozícióra, amelyben Spanyolországban egy nagyon komoly akadémiai munkát végzett, és ért el komoly eredményeket a spanyol bajnokságban.
Teljesíthető a Los Angeles 10 program, azaz az olimpián meg lehet a 10 aranyérem, vagy pedig az összetett táblázaton az első 10 hely valamelyike, mondta Nyíregyházán az olimpiai bajnok vízilabdázó Mertz Tamás. Most őt hallják.
Én azt gondolom, hogy a magyar nagyon szereti a sportot, egyre többen akarnak sportolni. Természetesen ebben azért lehet erről előre lépni, hiszen azért azt nézzük az európai szinthez képest, itt-ott azért még van elmaradásunk. Van egy olyan réteg, aki még azért nem kezdte meg a sportolást, pont ezért ösztönzi a Sportoló Nemzet program is a közösséget, hogy kezdjenek. Nem feltétlenül az élsport számít csak, hanem olyan sportolást, amit bárki megtalálja azt a sportágot, amit igazán szívesen szeret, amit lehetőség szerint minden nap űz, és olyan sportágot, amit akár egy életen át is tud végezni. Ez a Sportoló Nemzetnek a programja. Egy nagy segítség egyébként, és mellszélesség elég áll a Sportoló Nemzet program is a Fitváros rendezvény mellé, hiszen itt is a sportnépszerűsítése a lényeg.
Mertz Tamás beszélt a vízilabda utánpótlás helyzetéről is.
Körülbelül ugyanaz a létszám egyébként, mint az elmúlt 5-10-15 évben. Ugyanaz a 9-10 ezer vízilabdázót mondhatja a vízilabda magáénak, és a létszám nagyon nem változik, de ez egy nagyon szép létszám, és ebből azért van lehetőség, hogy tudjuk tartani ezt a színvonalat, ami azért ugye nagyon olyan az elvárás a magyar vízilabdával szemben. Az utánpótlás korosztályunk azok nagyon jók. Bízunk benne, hogy egyébként továbbra is nagyon sokan szeretnének majd vízilabdázni. Mondhatjuk, hogy a vízilabda országos lefedettségű, akár itt egyébként Nyíregyházán is, ebben a régióban, Debrecen is ugye közel van, szintén egyébként van vízilabda, úgyhogy népszerű a vízilabda, és remélem ez így is marad, mert a tradíciók nagyon erősek.
Szerinte teljesíthető a Los Angeles 10 program.
Dolgozunk rajta, ez egy nagyon komoly program, amit az államtitkárság meghatározott, és megadtuk az irányt a szövetségeknek, hogy mi az a cél, amit szeretnénk elérni. Ugye ez egy globális cél, 10 arany, vagy a legjobb 10-be kerülés, nem könnyű feladat, hiszen ott azért ez egy olyan elit réteg közé szeretnénk bekerülni, ahol szintén egyébként nagyon-nagyon sokat áldoznak azért, hogy a sport húzó ágazat legyen. Nálunk is egyébként kiemelt ágazat, mondhatjuk a magyar kormány számára a sport, és szeretnénk megtartani ezt az erőt, a sportnak az erejét. Bízunk benne egyébként, hogy a kettő célból az egyik elérhető. Mindig szerintem álmodni kell nagyokat, és utána azért kell dolgozni, hogy elérjük azokat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Hófehér hajó úszott a folyón, s összesímult a fiú s a lány. Színes lampion fény lett az égen, mint a brostű a mély kék ruhán. És a fedélzet zenével megtelt, szólt a ringató lassú románc. Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, ilyen szépet sok filmekben lát. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban áll, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonán. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed, mi lesz veled, ha a csatában jár. Volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, egy tánc, és a lángon a halál. partnál úszik egy fehér hajó. És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is jár. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megáll. És a mama az ablaknál állva újra évekig apámra vár. Volt egy tánc, volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a prostűből színre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hárman, és az apám az ajtóban áll. Azt se bántuk, hogy nem volt már semmi, mindent elnyelt a nagy zálogház. Áj, 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 volt egy tánc, volt egy tánc, talán eddig is lesz folytatás. Egy tánc, egy tánc, és a börtönön magányon reményen át úszik egy fehér hajó. De már szóltok a hírek, s az ágyuk mond az életük, miért lenne más? És mi mindent két bőrönkbe gyűrtünk, de már nem ment az elindulás. Már csak csendesen nézik a tévét, ahol ragyog egy másik világ, és ők nem kérik senki se szám az elrabolt évek során. Pedig semmiért vesztek el álmok, mint a zálogban hagyott ruhám. Volt egy tánc, volt egy tánc, volt egy tánc, s néha elhitték, lesz folytatás.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.